Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 25. Zsoltár első versét fennállva, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pirankodjanak, hitetlenül élnek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alapítványunk karácsonyi segélyosztást tart idén is. Várjuk szeretettel azoknak a nevét és azoknak az adatlapját, akiket javasolunk erre a segélyezésre. Az iratterjesztésbe megérkeztek a jövő évi naptárak. A bibliaolvasó kalauz és kalendárium tekintetében pedig feliratkozásokat várunk. Szintén kérjük, hogy iratkozzanak fel azok is, akik a jövő évben szeretnék hétről hétre a Reformátusok lapját megvásárolni. Mert annyit fogunk rendelni, hogy mindenkinek jusson, és egy-két plusz példány csak. Szeretettel várjuk a gyülekezet karácsonyi adományait a gyermekeknek és időseknek szánt csomagjainkra. Kérjük a befizetést a lelkészi hivatalban, illetve az iratterjesztésnél. A hátrányos helyzetű gyermekeknek szóló cipősdoboz akciónkat a tavalyihoz hasonlóan idén is megtartjuk. A cipős dobozok összeállítása december 3-án szombaton 4 órakor lesz a gyülekezeti termünkben. Erre is készítsük azokat a tárgyakat, amiket ajándéknak szántunk, illetve saját magunkat, hogy az összeállításban tudjunk részt venni. Énekkarunk holnap este próbál legközelebb, szeretettel várják a régi és az új énekelni szerető gyülekezeti tagjainkat. Hétfő este 7:30-től 8-ig van az énekkari próba. A mai istentisztelet után kérjük, hogy a presbitérium jelenlevő tagjai maradjanak itt, a presbiteri gyűlés legközelebbi presbiteri gyűlés időpontját meghatározni. Kérjük a hitoktató testvéreket, és a gyermekekkel foglalkozókat, hogy a istentisztelet után a gyülekezeti terembe jöjjenek, a szokásos havi beszélgetésre, ima közösségre. Hirdetem, hogy a füzesgyarmati református gyülekezettől kaptunk egy ajánlatot, felhívást. Azzal foglalkoznak, hogy mézet termelnek, és ezzel akarják gyarapítani a gyülekezet ingatlainak a fenntartásáihoz a forrásaikat. Tehát mézet termelnek, és ezt kínálják, hogy most december elején tudunk tőlük rendelni. A további részletek kint vannak a fali újságon, a WC-vel szemközt a gyülekezeti ház földszintjén. Most folytassuk az istentiszteletünket, énekeljük a 236. dicséretet mind a 7 versével, így kezdődik: mindenek meghallják. Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 58. fejezetéből. Isten bíró még e földön. Az éneklő mesternek az altashétra Dávid miktámja. Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-e meg? Avagy igazán ítéltek-e ti embernek fiai? Sőt, inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben. A ti kezeiteknek hamisságát méritek e földön. Isten, ronsd meg az ő fogaikat az ő szájukban. Az oroszlánoknak zápfogai törd össze, Uram. Olvadjanak el, folyjanak széjjel, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Legyenek, mint a csiga, amely szétfolyván elmúlik. Mint az asszonynak idétlen szülötte, amely nem látta a napot. Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a forgó szél. Örül az igaz, mikor látja a bosszúállás. Lábait mossa a gonoszoknak vérében. És azt mondja az ember, bizonyára van jutalma az igaznak. Bizony van ítélő Isten e földön. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem gondolkozzunk rajta, megértsük, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Most éppen ezért imádságban kérjük fennállva a mi Urunkat. Köszönjük, hogy ide jöhettünk ismét, ezen a héten is. Ide ebbe a csendbe, amelyben újra átgondolhatjuk és megérthetjük, hogy a te kezedben van ez az egész világ mindenség. Hogy a te terved zajlik itt ezen a földön. Hogy a nehéz dolgokon keresztül is te munkálkodsz. Hogy értelme, célja van mind annak, amit mi sokszor összevisszának vagy nehéznek látunk. Köszönjük, hogy így járulhatunk eléd. Előtted rakhatjuk le az általunk cipelt gondokat, félelmeket, bántásokat, örömöket. Köszönjük, hogy te meghallgatod imádságainkat, válaszolsz kétségeinkre, kételjeinkre. Köszönjük, hogy most is itt akarsz velünk lenni szent lelkeddel, most is beszélni akarsz velünk, most is meg akarsz minket erősíteni a benned való hitben. Könyörülj rajtunk, áld meg a mi rád figyelésünket szent lelkeddel, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett 25. Zsoltár második versét énekelve. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedje. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek. Máté evangéliuma 7. fejezetében az első 5 versben található megírva a következőképpen. Szeretetlen ítélgetésről. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Képmutató, vest ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fia szeméből. Foglaljunk el helyünket. Ebben az évben a hegyi beszédet vesszük. A végén már kicsit sűríteni is kell, hiszen annyi mondani való van benne, hogy 40 istentisztelet is kevés, hogy mindezt megértsük. Bőven lenne több évre való mondani való benne. 3 fejezetre van osztva a Bibliában a hegyi beszéd, és úgy látjuk, hogy Jézus Krisztusnak ez a beszéde föl van építve. Az 5. fejezetben, a boldog mondásokban és a törvény magyarázatban arról beszél, hogy milyen belső életünk kell, hogy legyen. Kik a boldogok? És mi mondatott meg a régieknek, és Jézus Krisztus mit mond ezzel szemben. És a belső élet után rátér ennek a forrásával, az Istennel való kapcsolattal foglalkozik. A 6. fejezetben sorra veszi az adakozást, imádságot, böjtölést, Istenben való bizalmat, és itt a 7. fejezetben, amit most kezdünk el, arról beszél, hogy ennek a belső lelki életnek, amelynek a forrása az Istennel való közösség, mi a következménye az emberekkel való kapcsolatunkra nézve. Hát ebben a 7. fejezetben erről lesz szó, az emberekkel való kapcsolatunk, hogyha igazán Jézus Krisztus követői akarunk lenni, akkor hogy alakulnak? A mai vasárnap, az egyházi év utolsó vasárnapja, az evangélikus liturgiában úgy hívják ezt, hogy örökkévalóság vasárnapja. Így advent előtt, az utolsó vasárnapon rátekinthetünk az örökkévalóságra. Az örökkévalóra, aki ezt a világot előhívta és megítéli. Hallottuk az 58. Zsoltárt, éneklésre volt kijelölve erre a vasárnapra, a mi bibliai olvasó kalauzunkba, de énekelni nem tudnánk, mert nem ismerjük a dallamát, nem tudjuk elénekelni közösen, viszont pontosan erről szól, hogy ki az ítélő bíró ebben a világban. Ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen Jézus Krisztus is erre hívja fel a figyelmünket ebben az ige részben. Ezzel pontosan összecseng a ma mára rendelt ének. Isten az igazi ítélő bíró. És ez egy nagyon bíztató és jó dolog, amikor én ezt a világot nézem, akkor mindig így látom. Sok furcsaság történik benne, sok dolog van, amit nem értékelnek az emberek, félreértelmeznek. Talán mi is szeretnénk, hogyha másképp értékelnének minket, vagy szeretnénk, ha embereket másképp látnának és értékelnének, de Isten egész biztosan, pontosan látja, hogy ki, milyen és mit érdemel. Sokan kétségbe szoktak esni és kétségbe vonni az Isten ítéletét, amikor néznek egy-egy gyülekezetre. És azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy aki templomba jár, az méltó az üdvösségre. De hát a Biblia sehol nem mondja, hogy aki templomba jár, az fog üdvözülni. Biztosak lehetünk az Isten ítélő képességében. Ki tudja válogatni, hogy ki milyen gondolatokkal van itt? Ki hisz az Úr Jézus Krisztusban komolyan, kinek határozza meg ez az egész belső gondolkozását és életét, az Isten ezt pontosan látja és meg tudja ítélni sokkal jobban, mint mi. És éppen ezért a kívülvalók felől sem kell különösebben aggodalmaskodnunk, ami az ő örök üdvösségüket és örök életüket illeti. Az Isten pontosan el tudja bírálni és megítélni az életüket, hogy ki hova való. Nem fog ebben tévedni. Nem lesz olyan, hogy mi mutatunk valakit, hogy ó, hát Uram, milyen jóra való, hát te nem tudod, és kárhozatra taszítod. Nincs ilyen. Az Isten sokkal jobban és pontosabban látja az emberek életét, és sokkal jobban szeret is minket, hiszen a fiát adta a mi megváltásunkra. Aggodalmaskodni a mostani életükért lehet az embereknek. Mert hogyha nem ismerik Istent, akkor a mostani életük lesz nagyon szomorú, nagyon üres és elrontott élet. Isten az igazi ítélő bíró, ő rá nyugodtan rábízhatjuk mindenkinek a sorsát. És erről szól ez a szakasz, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Sokan félreértik ezt a mondatot, és úgy gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy senkiről nem mondhatok semmi negatívat. Nem állapíthatok meg, és nem adhatok másnak tovább negatív dolgot bárkiről. Nem erről szól ez az ige. Nem erre szólít fel minket Jézus Krisztus. Viszont figyelmeztet valamire, ami mellett el szoktunk sikkadni. Elsiklani és elsikkad mellettünk az a dolog, hogy nem szabad senkiről az Isten ítélő székébe beülve ítéletet mondani. Végső ítéletet mondani. Ugye milyen furcsa dolog ez. Hát ilyet mi nem szoktunk, dehogy nem. Csak nem vesszük észre. Mire gondol Jézus Krisztus? Hát először is hangsúlyozom tehát, hogy látnom kell a másik embernek a rossz tulajdonságait is. Nincs olyan, hogy azt arra valami fátlat borítsak, amellett elnézzek, azt ne vegyem észre, nem várja ezt tőlem a mindenható Isten. Ez legjobban talán onnan erősíthetem meg, hogy az elmúlt években nekem is munkaadónak is kellett lennem, és láttam, hogy hogy megy az. És láttam, hogy igenis, egy-egy munkára valaki alkalmas vagy kevésbé alkalmas. És ezt látni kell az embernek, hogy ki mire alkalmas. És ebbe bele tartozik az is, hogy lássam, hogy mire nem alkalmas, a rossz tulajdonságait is. Kell, hogy világosan lássam, mert aztán nagy bajok lesznek abból, hogyha olyan munkára alkalmazok valakit, amire ő nem alkalmas. Amiben csak kárt okoz, amiben zavart kelt, amiben másoknak kell helyette dolgozniuk, még többet, mint egyébként dolgoznának, mert elront dolgokat. És nyilván, hogyha egy másik munkahelyre megy az illető, akkor nekem világosan kell beszélnem és elmondanom, hogy mire alkalmas ez az ember, és mire nem. Mert nem csak neki jártok azzal, hogyha egy újabb munkahelyen kínlódik, és nem találja a helyét, hanem a következő munkaadójának is ártok ezzel. Tehát ez nem szeretet, hogyha én nem vagyok tisztába a másik ember rossz tulajdonságaival, és azt nem osztom meg a megfelelő helyen. Nem erről van szó. Hanem miről van szó? Arról tulajdonképpen, hogy ne legyenek elő- és utóítéleteink, amik szerint egy-egy embert elítélünk. Ez, hogy egy embert elítéljünk, ez egyedül a mindenható élő Istennek a joga. Neki van fenntartva. És ő mit mond? Elküldte Jézus Krisztus, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy a Isten nem azért küldte a világba, hogy elítélje az embereket, hanem hogy megmentse. Hogy most, ebben az időszakban, itt ezen a földi életben még az Isten sem ítéli el az embereket, az fönntartja majd a végére. Amikor majd kialakulnak a dolgok végképp, És lehet, hogy nagy meglepetések fognak érni minket, akik nem láttuk egy embernek az útját végig, hogy mi lett belőle. Az elő és utó ítéletekre gondolok, amit legrövidebben azzal a mondással lehet kifejezni, amit gyakran használunk, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ez biztos, hogy nem bibliai mondás. Ez a mondás biztos, hogy nem való az Isten szájába. Mert az Isten a kutyákból teremti a szalonnákat. De ehhez az ő teremtő hatalma kell. Egy Zákeust, akiről mindenki meg volt győződve, hogy ez csak a pénzt lesi. Igazságtalanul szed össze, tollasodik meg, lesz gazdag, mindenki kiutálta, és senki se állt vele szóba, és Jézus Krisztus szóba állt vele, nem ítélte el, hanem megbocsátotta a bűneit, felemelte. És Zákeus megváltozott. És ez a helyzet ma is, sok alkoholistát ismerünk itt a gyülekezetben, hála Istennek van kékkeresztes csoport, hétről hétre, vagy 20-an együtt vannak, és boldogan éneklik, hogy Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Igen, kutyából szalonna lesz a mindenható élő Isten átformáló erejéből. Tehát nekem nem lehet előítéletem. De miért szokott lenni ez? Miért mondjuk annyit, hogy kutyából nem lesz szalonna? Miért kell nekünk elítélnünk embereket? Mi a célja? Az, hogy nekünk ne kelljen foglalkozni egyes emberekkel, akikkel nehéznek találjuk a foglalkozást. Egyszerűen erről van szó. Egyszerűbb elítélni, leírni, kukába tenni, hogy ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni. Ez az ember ilyen. Márpedig erre mondja Jézus Krisztus, hogy ne ítéljetek. Ettől óv minket, hogy amikor ezt tesszük, akkor az Isten ítélő székébe, bírói székébe ülünk bele, és azt bitoroljuk. És azt gondoljuk, hogy nekünk jogunk van egy embert megítélni. És itt mindig azt a kérdést kell feltegyük magunknak, hogy mi a célom, amikor ítéletet mondok egy emberről? Az, hogy hogyan segíthetek rajta. Hát ugye, amikor a rossz tulajdonságait meglátom, lehet, hogy én segíteni akarok rajta, és ez nem elítélés. Ezt nem tiltja az Isten. Sőt, a ránk bízottakban, ha meglátunk valami rossz tulajdonságot, akkor mindig azt jelenti, hogy feladatunk van. Segítenünk kell neki, hogy ezt a rossz tulajdonságot felismerje, és meg tudjon tőle tisztulni, szabadulni. De ha a másik a célom, hogy hogyan szabadulhatok meg ettől az embertől, vagyis miért nem méltó arra, és nem kell rajta segítenem, mert csak visszaél vele, mert az nem válik hasznára, ebből nem lesz már ember, kutyából nem lesz szalonna, tehát megmagyaráztam, hogy ezzel az emberrel nekem nem kell foglalkoznom. Nincs ilyen. Ha valakivel találkoztam, és kiderült valamilyen rossz tulajdonsága számomra, az azt jelenti, hogy valamennyire rám van bízva az az ember, legalább annyira, hogy egy imádságot küldjek az Isten felé, hogy Uram, könyörülj rajta és segíts rajta, és tisztítsd meg őt. Jézus Krisztus egy kis példabeszédet is mond a szálkáról és a gerendáról. Azt mondja, hogy az az ember, aki elítéli a másikat, lehet, hogy még segíteni is akar képmutató módon. Hadd vegyem ki, mert te ilyen vagy. Hadd mondjam meg neked. Jól oda mondom. Földbe döngöllek. Nyilván ez nem segítség, ebből nem tapasztalja a szeretetet, ebből nem fog tanulni. Csak egy kérdést tesz föl. Miért nézed a szálkát, amely a te testvéred szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? És pontosan erre gondol, hogy te az élő Isten székébe tolod magad. Hát ennél nagyobb bűn, kiáltóbb bűn nem is kell, hogy legyen. Te azt gondolod magadról, hogy te jó vagy. Te megítélheted a többi embert. Hát ez a legnagyobb bűn, ez a gőg, és tulajdonképpen a sátánról ezt mondja az Ószövetség, hogy mint Isten angyala így bukott el, hogy gőgös volt. Isten helyébe tolta fel magát. Hát ez ugyanaz. Kell lennél nagyobb bűn. A gerenda ott van a szemedbe. És akkor hogyan mondhatod, hogy te a szálkát akarod kivenni a másik szeméből? Persze szoktam mondani két dolgot ehhez. Először is, akármilyen pici dolog, ha ott van a szemünkbe, akkor az bántja a szemünket, és nem fogunk tudni egyáltalán látni, nem hogy jól látni, de egyáltalán nem. Összeszorítjuk, behunjuk a szemünket, mert zavar a látásban. Ha mi megtűrjük a bűnöket az életünkbe, nem fogunk jól látni. Nehogy azt gondoljuk, azt képzeljük magunkról, hogy bármit el tudunk rendezni magunk körül. Előbb a saját életünket kell, hogy elrendezzük. Előbb a saját szemünkből kell kijönnie annak, ami akadályozza a látásunkat. A másik dolog, amit szoktam mondani ehhez a kis példabeszédhez, hogy miért szálka és miért gerenda, nem kell feltétlenül, hogy nekünk nagyobb bűnünk legyen, hogy ez legyen a helyzet. De csak gondoljuk meg, hogy minél közelebb van valami hozzánk, a szemünkhöz, annál nagyobb részt takar el a látóterünkből. A két ujjam már eltakarja szinte az egészet. Gerendának látszik. A pici is, hogyha közel van hozzánk. Azzal kell foglalkozzunk. Mert az, hogy a másik mit csinál ebben az életben, és hogyan folytatja az életét, sose attól leszünk igazán boldogtalanok. Lehet, hogy az a másik gazember valóban, de az ő bűne messze van tőlem. Nem tesz engem boldogtalanná igazán, nem tehet. De ha én keserű vagyok, és nem bízom az Istenben, ez egy pici bűn, de az én életemet boldogtalanná tudja tenni, mert ez az én bűnöm, és közel van hozzá, és megrontja. Tehát nem azért leszek boldogtalan, mert az a másik gazember, hanem azért, mert én nem bízom az Istenben. Ez sokkal kisebb bűn, de ez az én bűnöm, és ettől kell megtisztulnom. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fia szeméből. Mire bíztattál tehát minket ez az ige? Először is, lássuk a többi embert az Isten világosságába józanul. Nem arról van szó, hogy nem láthatjuk a rossz tulajdonságait. De másodszor, nehogy elfeledkezzünk akkor, amikor meglátunk egy rossz tulajdonságot a másikba, arról, hogy mennyi jó ajándéka is van az Istentől. És nehogy elfeledkezzük a mentségekről. Ne csak vádoljuk őt, hanem gondoljuk meg, hogy milyen helyzetbe született, milyenbe élt, ki mellett élt, hogyan élt, és ez mind-mind nyomot hagyott rajta. A mentségeket is tegyük mellé. És a legfontosabb, hogy amennyire ránk van bízva, mindig segíteni próbáljuk. Ha mással nem, legalább azzal, hogy imádságot küldünk érte az Istenhez. De azon kívül kifejezhetjük a szeretetünket, oda mehetünk hozzá, tapintatosan rávilágíthatunk, hogy ez miért rossz, hogy neki miért rossz ez, és akár segíthetünk benne, hogy erről leszokjon. Felajánlhatjuk ezt is. De a legfontosabb feladatunk, hogy a magunk portáján söpörjünk, a magunk életét tartsuk rendbe. Tudjunk bízni az Istenben, örülni neki. Tudjunk annak örülni, hogy Isten ennek a világnak a bírája, és ő mindent el fog rendezni a lehető legjobban. Napról napra éljünk az Isten szeretetében, tisztítsuk meg magunkat minket megkísértő bűnöktől, és akkor leszünk rendben. De az ember mindig szeret másokkal foglalkozni. Eszembe jut a legkisebb fiunk végül, akit rendszeresen kell figyelmeztetni arra, hogy ne foglalkozz a másikkal. De mindig mondja, hogy ez a testvérem tömi az ételt. Ez a testvérem ezt meg ezt csinálja. És mi is hányszor ilyennek vagyunk, mint ez a kisgyermek, és ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy mi hogyan csináljuk a dolgokat, mindig könnyebb a másikkal foglalkozni. Adjon Isten gyógyulást nekünk ezen a téren. Amen. Énekeljük válaszul a 105. dicséret első és második verseit. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem, mert meg nem igazul te előtted lelkem, elkárhoztathatsz engem. És a harmadik verset, tehát az első és harmadik verset, néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom. Te bocsáthatod meg bizonnyal, jól tudom, segítségedet várom. Imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Istenünk, annyiszor vagyunk eltévejedve Annyiszor gondoljuk, hogy mi mennyire jók és tökéletesek vagyunk. Holott a te világosságodba állva, Jézus Krisztussal összehasonlítva magunkat, fény derül minden sötétségünkre. Könyörülj rajtunk, hogy ne halogassuk és ne spóroljuk meg ezt a te világosságodba való odaállást sosem. És annyiszor eltévejedünk, amikor másokat nézünk. Mikor azt gondoljuk, hogy ha valami rosszat meglátunk bennük, akkor ez igazol minket, hogy mi bezzeg, ezt látjuk. Pedig csak azt fedezhetjük föl, amit ismerünk, leginkább magunkból. Azt feltételezhetjük a másikról, amit tudunk, hogy hogyan működik a saját belső világunk. Könyörülj rajtunk, segíts megtisztulni, segíts komolyan venni, hogy eljön majd az ítélet, és nekünk oda kell majd eléd állni. Vegyük komolyan, hogy éppen ezért jött el Jézus Krisztus, hogy nekünk megbocsáthass. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg minket, és segíts, hogy úgy tekinthessünk a másik emberre, mint aki testvérünk, aki ugyanolyan bűnös, mint mi, és mint aki ugyanúgy a te kegyelmedből élhet, és akinek ugyanúgy, mint nekünk szüksége van a te bűnbocsánatodra. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy jól közelítsünk a másikhoz, segíts, hogy megérezhesse a szeretetet abban, ahogyan vele beszélünk, még ha hibáira is hívjuk fel a figyelmét, még ha azokat tárjuk elébe, segíts, hogy segíteni tudjunk. Könyörülj mindnyájunkon, szent lelked világosságát add mindnyájunknak. Amen. Most egy percnyi csöndben ki önmagában forduljon Istenhez, az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk bele imádságunkba nemzetünket is a himnusz éneklésével.
Védőkort, a küzd ellen.
a mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséret, a 205. dicséret, 9. versétől folytassuk, és énekeljük a végig a 13. Így kezdődik: a te áldott szent lelked, kérlek tőlem, el ne vedd.